Mielőtt a COVID miatti lezárások tapasztalatairól beszélnénk, most már így kellő távolságból, én először szeretném, ha egy kicsit mégiscsak beszélnénk az intézményükről, meg azokról, akikről gondoskodnak. Mesélj el a hallgatóinak, hogy a Szivárványházban kikről gondoskodnak, kik élnek önöknél.
Az intézményünkben a Szivárványház fogyatékosok református otthonában, itt Tiszafüreden, középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült ellátottak élnek a nap 24 órájában, onnantól kezdve, hogy a törvényes képviselőik, illetve az ő hozzátartozóik a mi gondoskodásukra bízzák szeretteiket. A intézményünkben 165 fő él jelenleg, életvitelszerűen, éjjel-nappal, gondozónőink, gondozóink vigyáznak rájuk, és szinte családias környezetben segítik az ő életüket, minél jobban élhessék azt, ami ugye számunkra természetes, mint átlagembereknek, az ő számukra azért annyira nem, mert különböző betegségekkel és fogyatékosságokkal rendelkeznek.
És az önök lakói hogyan fogadták egyáltalán a világjárvány tényét? Mennyire tudták nekik ezt elmagyarázni? Mennyire értették meg, hogy mi van körülöttük?
Azért a lakóink többsége nézi a televíziót, a híradót, az abban zajló eseményeket nyomon követik, szinte napi szinten. Sokszor már jobban képben vannak, mint az itt dolgozók, mert hogy nagy élmény számukra maga a televízió. És van, hogy ők tájékoztattak szinte minket, hogy a politikai helyzet milyen, a járványhelyzet milyen, hallottuk-e, hogy mi történik a nagyvilágban, természetesen mi is hallottuk. De ez egy kiinduló pont volt a napi beszélgetéseknek. Bennük legfőképpen az csapódott le, amikor jött ugye a lezárás, az intézmény elhagyás, hogy az őket miben fogja érinteni, mehetnek-e a városba, vagy innentől kezdve nem mehetnek ki, mikor lesz ennek az egész dolognak a vége. Tehát azért megviselte őket mentálisan, és nem csak mentálisan, hanem átvitt értelemben, többeket fizikálisan is egy kicsit nehezen érintette, mivel a napi szintű rutin része volt a városban való jelenlétünk, a városban való séták, gondozónőkkel, gondozókkal, és így mi lesz ezentúl? Hál' Istennek az intézmény 4,5 hektáron terül el, tehát zöldövezetben a város közepén. Itt is meg tudtuk oldani az ő sétájukat, az ő szabad levegőn való időtöltésüket, csak azért mégsem a város, azért ez egy zárt közeg. Kerítés veszi körül, zárt kapu veszi körül, tehát nem ugyanaz. Tehát inkább elfoglalkoztat őket, hogy mikor lesz ennek vége. És azért így visszatekintve, ez azért kőkemény 2 év volt. Most elmondhatjuk már, hogy 2 év volt.
És akkor még azt a pillanatot idézze föl nekünk, amikor most néhány héttel ezelőtt, talán egy hónappal ezelőtt is most már, de a dátum most nincs sajnos a fejemben, ahogy nem emlékszik, akkor tegyem meg, hogy elmondja, amikor jött a rendelkezés, hogy lehet látogatókat fogadni a különböző intézményekben, és hogy ezt hogy élték meg, hogy oké, tavaly nyáron is volt egy néhány hét, amikor lehetett látogatókat fogadni, igen, de igen. Zömmel a 2 év nagy részében nem lehetett. Ezt a pillanatot, ha felidézné nekünk, hogy ezt amikor elmondták igen. A bentlakóknak, akkor mit éreztek, mi volt a hangulat?
Hát nagyon örültek, és nyomon követték a televízióban és a híradásokban, vagy egyesek a rádióban, hogy hamarosan következik a feloldás, és újra visszatérhetünk az eredeti kerékvágásba. Nagyon várták a napot, hányat kell még aludni, hogy újra kimehessenek megnézni a város főterén lévő szökőkutat, hogy újra fagyizhassanak, vagy megihassanak egy kólát a helyi cukrászdában, mert ugye ez minden ilyen dolog, ahogy ön is elmondta, szakaszosan voltak feloldások, ugye mindig az NMK határozatait szem előtt tartva, amikor csak nyitásra volt lehetőség, vagy egyfajta félnyitásra, hogy aki oltott, az kimehet az intézmény kapuin kívül, hát itt is be kellett tartani ugye maszkba. Itt jöttek a kérdések, hogy hát rajtuk miért kell maszk legyen. Nagyon nagy feltöltődés és nagyon nagy öröm, ováció fogadta azt, hogy újra kimehetnek maszk nélkül a városba, és mint egy felszabadulás érzés, mint hogyha egy nagy kő esett volna a szívükről, újra jöhetnek a hozzátartozók, újra találkozhatnak velük, nem csak online kapcsolattartásra van lehetőség, mert mi ezt beindítottuk a 2 év alatt, tehát Skype-on, Messenger híváson keresztül láthatták egymást, amikor a lehetőség volt a látogatószobában, de hát ott ugye elég nehéz elmagyarázni egy középsúlyos értelmi fogyatékos embernek, hogy nem érhetsz anyukádhoz, nem érhetsz apukádhoz, te nagyon nagy örömmel fogadták így összefoglalva.
Közben kikerestem a dátumot. Március 7-én született meg erről a rendelkezés, igen. Úgyhogy nagyság ennek egy hónappal ezelőtt.
Igen.
Visszatérve még a lakóikra, igen, és az állapotukra, van olyan lakójuk, akiről lemondott a családja, és egyébként semmilyen kapcsolattartója nincsen, és gyakorlatilag a családjuk az otthon munkatársai és lakói? Milyen arányban van ez így mondjuk?
Szerintem olyan 60-40%, tehát 60%-uknak semmilyen családi kötődésük nincs, de lehet, hogy keveset mondok, lehet 70% is ez, hogy semmilyen kötődésük nincs családban. De mi mindig szem előtt tartottuk ezt, hogy senki ne érezze magát egyedül ebben a világban. Vannak testvérgyülekezetek, akikkel kapcsolatot tart az intézmény. A hallgatóságnak lehet, hogy egy kicsit furcsának fog ezt tűnni, hogy egyfajta szeretett kapcsolatra törekedett az intézmény. Tehát minden lakó, illetve gyülekezetből egy-egy tag találjon magának szimpatikus személyiségében hozzáillő embert. És egy-egy napos kirándulások alkalmával együtt töltenek ezek a lakók, ezekkel a patronálókkal egy-egy napot. Tehát egy per egyben. Az a nap az övé, akkor vele foglalkoznak. Nagy egyházi ünnepekkor, húsvét, karácsony, vagy bármi nyári megmozduláskor is nagy támogatásra teszünk szert azáltal, hogy ezek a patronáló gyülekezetek nekünk vannak. Az ellátottaink nem érzik magukat annyira egyedül, ugye a család hiánya, de tudják, hogy nekik ők nem a vér szerinti hozzátartozójuk, de mégis nem egyedül vannak ebben a világban, hanem mégis tartoznak valahova, emlegetik ezeket a patronálókat, emlegetik Gyöngyike nénit, Marika nénit, kaptunk tőle csomagot, kaptunk tőle lapot, várják a postát, tehát ez egy ilyen szeretett kapcsolat közöttük.
És akkor jól sejtem, hogy a digitális kapcsolattartás során ezek a patronálók kapcsolatban voltak azokkal a lakóikkal, akikkel amúgy korábban személyesen voltak kapcsolatban.
Így igaz. És nagy örömmel várták azt az időszakot, amikor a fejlesztő pedagógusunk, aki számítástechnika foglalkozást tart, hogy most akkor egyeztetett időpontot a patronálóval, és akkor most tudnak egy messengeres videóhívást csinálni, vagy egy skype-os videóhívást, és akkor az úgy élménnyel töltötte fel az ellátottat, és akkor az a napja nagyon szép volt, az a napja nagyon jó volt, nem csak a napja, hanem mondhatjuk, hogy a hete is, mert volt mire visszagondolni, illetve volt mire vágyni, hogy egy hét múlva újra fognak majd beszélni. Ugyan nem fognak találkozni személyesen, de videóhíváson keresztül felismerték egymást, a kapcsolat nem szűnt meg, és ez egyfajta küldetés is volt ebben a két évben az intézményünk részéről, hogy ezeket meg kell tartani, mert az ellátottségnek a mentális egészsége múlik ezen, hogy ezek megmaradjanak.
És egyébként minden lakójuknak van egy ilyen kapcsolattartója legalább?
Akik szülővel nem rendelkeznek, ellátottjaink többségében igen rendelkeznek. Noszvai gyülekezetben tartunk kapcsolatot fent ilyen patronálókkal, a Pest-Szent-Lőrinci gyülekezet, Erzsébet-telet, és szeszer is eszeháma vannak gyülekezetek a közelben, Tiszaszőlősön, a Poroszlói gyülekezet, és ők szoktak nekünk besegíteni programszervezésben, néha csak a jelenlét is, tehát elmegyünk Poroszlón az ökocentrumba, megnézzük az édesvízi akváriumot, az is egy nagyon szép nap szokott lenni, hogy a Tiszaigari arborétumba kimegyünk, egy bográcsolást megejtünk. Le kellett mondanunk a több napos táboroztatásról, és inkább az egynapos programokat részesítettük előnybe, hogy az ellátottjainkat nehogy érje valami, akár Covid érintettség vagy egyéb, amivel ugye egy járvány betörjön az intézetbe, és ezt nagyon úgy néz ki, hogy sikerült is megelőzzünk az elmúlt két évben. A nagy tavalyi hullámban, azt hiszem harmadik hullámban bejött az intézmény területére a Covid-19 fertőzés, azt nagyon jól átvészeltük a lakókkal együtt, de azóta nem ütötte fel a fejét intézményünkben, tehát én úgy gondolom, hogy szükséges óvintézkedéseket olyan mértékben tudtuk tartani, teljesíteni, hogy a dolgozóink áldozatos munkája meghozta gyümölcsét, és nem vesztettünk el azóta senkit az ellátottjaink közül ebben a fertőzésben, és a nyitások alkalmával pedig a mentális egészségük védelme érdekében a programokban tudtuk őket részesíteni. Ami úgy gondolom nagy szó, vidéken, egy fogyatékos intézményben. És most meg itt van a nyitás, tehát idén is egynapos programokat igyekszünk szervezni, talán több inger is éri a lakóinkat az egynapos programok kapcsán, színesebb, és igyekszünk színházat meghívni magunkhoz, igyekszünk bográcsolást, grillezést, minden olyat, amit egy átlagember otthon magának szervez, itt a kollégák, fejlesztőpedagógusok, munkatársak igyekeznek szervezni, intézni.
És mi az, amit már március 7-e óta sikerült egyébként megtartaniuk, ami előtte nem volt, és már belefért a programokba?
Március 7-én egy ilyen lehet így mondani, egy utófarsang volt. Osztályonként szerveztük még meg a farsangot, tehát mert több telephelyen, tehát nem telephelyen, hanem több épületben vannak ellátva a lakóink, tehát 5 épület, külön lévő épületekben. Táncos mulatságot, maszkabát csináltunk nekik, illetve volt közös fánksütés, amit nagyon élveztek, pedig ezt bepótoltuk. Azóta újra tudtuk indítani a kutyaterápiás foglalkozást és a külsős kutyaterápiás állatasszisztált terápiát. Tovább tudjuk folytatni, illetve a Mandala Színház jön intézményünkbe előadást tartani a tornaterembe a lakóink számára.
És akkor a kirándulásokkal hogy terveznek? Tehát már ha előre tekint a nyára, ott már merne több napos kirándulást szervezni? Vagy még óvatosak? Vagy hogy gondolja
óvatosak vagyunk, vagyis én óvaintettem minden szervező kollégát, aki ebben kiveszi a részét, hogy több naposra még ne gondolkodjunk, inkább egy napos. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert közel van Eger. Tiszafüreden vagyunk, közel van a Tiszató, lehet csónakázást tervezni, közel van Debrecen. Tehát egy napos kirándulásba is tudunk olyan programokat szervezni az ellátottjainknak, ahol töltődni tudnak, ahol nem süppednek bele a mindennapokba, történik velük valami. Több napost azért intettem óva a kollégákat, mert nem tudni, hogy mit hoz a járványügyi helyzet. Most is a járványügyi mutatók azt mutatják, hogy a szennyvízadatok emelkedést mutatnak, és kicsit félő, hogy egy hónap múlva, másfél hónap múlva mi lesz, és ugye itt azért lefoglalt szállásokról és szálláshelyekről van szó, és ugye nem szeretnénk, hogy az intézményt, hogy az ellátottakat ez negatívan érintse. Tehát nem szeretnénk az ellátottaknak olyat ígérni, amit nem tudunk teljesíteni. Ez úgy gondolom emberileg is elvárás részünkről, hogy őket ugyanolyan teljes emberként kezeljük, mint bárki mást, és ha már megígérjük nekik, hogy lesz egy balatoni 3 nap, és bármit hoz a járványhelyzet, és nem lesz balatoni 3 nap, az nagyon nagy csalódottság lenne nekik.
Érdekes helyzet lehet szerintem a hallgatóinknak, az önök lakóinak az oltottsági kérdése. Tehát a fogyatékkal élők esetében kidönthette el, hogy valaki kap-e védőoltást, nem kap-e védőoltást, a szülők, vagy akinek ugye nincsen szülő kapcsolattartója, ott ez kidönthetett. Erről egy kicsit mesél nekünk, hogy ez hogyan történt, egyetlen volt-e oltást, milyen arányban volt. Ilyesmi.
Tehát itt a lakóink háromféle csoportba sorolhatók ebben a kérdéskörben. Itt vannak szülővel rendelkező ellátottak, ahogy már az előzőekben beszéltünk róla, vannak hivatásos gondnokokkal rendelkező ellátottak, mondjuk törvényes képviselők, illetve vannak gyámmal rendelkező, tehát kiskorú ellátottjaink. Minden esetben hivatásos gondnok voltak gyámok, illetve szülők döntöttek, hogy szeretnék-e az ő hozzátartozójukat, vagy a gondoskodásukra bízottakat a koronavírus elleni védőoltásban részesíteni. A háziorvosunk nagyon partner volt az oltás felvételében, illetve az NNK-val való kapcsolattartásban, az oltások megszervezésében, állásfoglalásában ösztönözte törvényes képviselőket az oltás fontosságára, tehát felhívta a figyelmet, segítséget nyújtott közös gondolkodásban is, és így ők döntöttek arról, hogy az ellátottjaink megkapják-e koronavírus elleni védőoltást. Kijelenthetem, hogy nagyon magas százalékos az átoltottsági adat az intézményünkben, 97-98% körüli a 165 főből. Ez úgy gondolom, hogy példaértékű.
Tulajdonképpen ami miatt gondoltam, hogy beszéljünk, és köszönöm a hosszú bevezetőt, de én kérdeztem ennyit. Mindebben a helyzetben szerintem hatalmas feladat hárult az önök munkatársaira, akiknek tulajdonképpen pótolni kellett a családot, a látogatókat, az élményeket, az utcai sétálást, a kirándulást, mindent, amit eddig más impulzusok adtak meg az önöknél élő embereknek. Ha visszagondol erre, akkor biztos vagyok benne, hogy egyrészt nem terveztek 2 évre. Szerintem senki se gondolta, hogy 2 évig lesznek ilyen korlátozó intézkedések mondjuk önöknél. A kezdeti lelkesedés gondolom megvolt, de utána hogy lehetett átbillenteni a munkatársaikat, hogy ki tudja, meddig tart ez, ők vegyenek erőt magukon is, és próbálják meg pótolni mindazt, amit amiről most úgymond lemaradnak a gondozottjaik.
Hát, hogy itt külön kell választani, és mégis szorosan összefügg, hogy a gondoskodásunkra vannak bízva ellátottak. Itt gondozási feladatokat is végeznek a gondozónőink, illetve van egy fejlesztő pedagógus csapatunk, foglalkozásszervezővel, akik viszont a mindennapi életet teszik színesebbé. Szorosan összefügg, mert csak együtt lehet ezt véghez vinni, mert a gondozók készítik fel az ellátottakat a megfelelő programokra, öltözködésben, legyen minden náluk, hátizsák, üdítő, és a többi. A foglalkoztatós csapatunk pedig leszervezi a programokat, akár egy napos, akár több napos, ez mindig is így volt. Én azt mondom önnek, hogy nem okozott gondot a 2 év alatt sem megszervezni ezeket a dolgokat, hisz ugyanazt csinálták most is a 2 évben, mint ezelőtt, csak abban volt változás, hogy az intézményen belül kell ezeket a programokat megvalósítani, vagy külső helyszínre vihetik. Tehát az odaszállás, mind a gondozás, mind a foglalkoztatás szervezés részéről ugyanolyan tendenciát mutatott, vagy ugyanolyan lelkesedést mutatott. Inkább amire rávilágított, hogy a szülők hiánya, a patronálók hiánya az okozott inkább gondot, és ott kellett egy kicsit jobban odafigyelni, hogy az ellátottat nyugtatgatni, tehát a pszichés megnyugtatás, hogy vége lesz majd ennek, vége, várni kell, majd fogtok menni, de addig lesz ez a program, az a program, vagy a 3., 4., mert rettentő sok program volt az intézményünkben. Megértették, elfogadták, látták a televízióban, hogy nagyon beteg tud az ember lenni ettől a fertőzéstől, ki a maga módján, milyen fokban, elfogadták ezt a helyzetet. Tehát ezért is lehetett most a március 7-i feloldás kapcsán ilyen nagy az öröm, mert hogy látják, hogy visszatérünk majd a régibe, de amúgy a munkatársak, akár a gondozók, akár a programszervezők ugyanúgy fogják végezni a dolgukat, és ugyanúgy programokat fognak majd csinálni részükre, csak nem az intézmény kerítésén, falain belül, hanem azon kívül is, tehát egy kicsit kitárul a világ újra.
Igen, de a munkatársaiknak én nem kételkedem az odaszánó attitűdjén, szerintem anélkül nem is lehetne mondjuk fagyatékkal élő emberekkel dolgozni, ebben 100%-ig biztos vagyok, de hogy kreativitásra mondjuk szükségük volt, abban is biztos vagyok, mert hogy mégiscsak van egy rutin abban, amit csinálnak, megszerveznek egy külső programot, tudják, hogy ennek mik a keretei, és most ezeket bent kellett megszervezni, és talán többet is kellett adni. Tehát mit gondol a kreativitásukat? Fel kellett csavarni a kreativitását a munkatársainak?
Igen, úgy gondolom, hogy annyiban kellett felcsavarni, hogy most rajtunk múlik, hogy az ellátott hogyan fogja érezni magát. Tehát nem tudunk újjal mutogatni másra, hogy dehogy a patronáló hol van, dehogy a szülő hol van, dehogy az önkéntes hol van, hanem most igencsak meg kellett fogni a gyeplőt, hogy most 150%-on kell teljesíteni, úgy, hogy az ellátott azt érezze, hogy amúgy ideben minden rendben van, és majd a hozzátartozóját látni fogja. Tehát az ösztönzés, az szerintem mindenhol az osztályvezetőkön is nagyon sok dolog múlott, tehát az osztályvezető főnővéreken is nagyon sok múlott, hogy a gondozásnak is átadja, amennyire lehet azt a szemléletet, hogy most nektek kell kőkeményen helytállni, mert a lakó ugyanúgy szeretne mindent, mint eddig, és rajtunk múlik, hogy tudjuk-e biztosítani. Igen, egy kicsit kimerültek, de szerintem a COVID-helyzet mindenkin nyomot hagyott. Nem csak itt, hanem mindenkin. Azt mondom, hogy kimerültek, elfáradtak a gondozóink, és minden munkaterületen lévő.
És erre van valamilyen vezetői javaslat, a megoldás, hogy a kimerült munkatársakat hogy lehet aztán feltölteni, hogy tovább tudják csinálni ezt a feladatot?
Mert ez nehéz válasz, mert nagyon összetett. Gondolkodunk rajta, hogy hogyan lehetne újra meggyújtani azt a tüzet, hogy ugyan vége van, és fellélegeztünk, és most már mások is be tudnak majd nekünk segíteni, de azért még a jelenlét most is ugyanolyan fontos, tehát a munkát most is ugyanúgy el kell végezni, és most is meg kell szervezni a programot, és nem laposodhat el, tehát nem a tavalyi és a tavaly előttinek az ismétlése, hanem, hogy az előbb mondta, kreatívnak kell lenni. Magunkhoz képest, nem másokhoz képest. Sosem másokhoz képest kell mérni magunkat, én úgy gondolom, hanem magunkhoz, saját magunkhoz képest kell fejlődnünk. Visszatekintve az elmúlt 2 évre, azért jó érzést tölt el mindenkit, mert szerintem szívére telti mindenki a kezét, hogy amit tőlünk, tehát megtettük.
Volt-e lemorzsolódás a munkatársai között egyébként? Tehát volt olyan, akár csak egyetlen ember, aki azt mondta, hogy ne haragudjon Péter, én ezt nem tudom mit csinálni, és keresek magamnak egy másik állást.
A 2 év alatt?
Igen, ebben a Covid időszak alatt.
Aha, Covid időszakban. Kifejezetten ezért, hogy koronavírus pandémia van Magyarországon is, mint a világ bármely részén, kifejezetten ez miatt nem történt lemorzsolódás. Fluktuáció pedig sajnos mindig van a szociális ágazatban. Tehát pár évet itt dolgozó munkatárs elhagy minket a jobb boldogulás reményében. Majd aztán valahogy érdekes ez, mert többen visszatérnek hozzánk dolgozni. Tehát hiányzik neki a légkör, hiányzik neki az ellátórendszer. És kipróbálja magát 2-3 évig máshol, és utána van visszaút. Tehát valahogy visszahúzza őket a szívük, hogy egy nagy családként működtünk itt. Még lehet, hogy közhelyes is, hogy egy 165 főt ellátó intézményben családként, de én azt mondom, hogy igen, családként igyekszünk működni, családként mindenki ismer mindenkit, egy jó munkahely.
Tudom, hogy mondta a beszélgetésen, de ismételj meg, hogy hány munkatársuk van?
Jelenleg 105 aktív munkatársal dolgozunk.
Kicsit egy zárójelet nyissunk itt, hogy tegyem meg, hogy mondd egy-két munkakört, hogy egyébként talán ezt sem tudjuk végig gondolni így kívülről, hogy a 105 ember az mennyi szertágazó munkát jelent egy ilyen otthon esetében.
Minden munkakörünk nélkülözhetetlen, mert mindenkinek megvan a maga feladata, amelyet tisztességgel, becsülettel végez. Gondozóink vannak, tehát szociális gondozóink vannak az 5 épületben, az ellátottak között. Vannak funkcionális munkatársaink, ide tartoznak a karbantartó kollégák, ide tartoznak a mosókonyhai kollégák, varrodai és vasalónők, saját kifőzők, tehát konyhában rendelkezünk az intézményben élőkre, itt főzünk az intézményben, tehát vannak szakácsaink, konyhalányaink, a takarító személyzetünk, van fejlesztő pedagógusunk, szabadidő szervező, ha megmesélhet, hogy jön valaki, ha kihagyom, rendelkezünk intézményi lelkésszel. Tehát szerte ágazó, ha kicsit mindenki belegondol, hogy otthon milyen munkafolyamatok vannak, ott szinte minden munkafolyamatra az intézményben is vannak úgymond felelősök, akik azt elvégzik. A főzés, mosás, takarítás, szociális gondozó, programszervező, fejlesztő pedagógus. Tehát se szeri se száma a munkaköröknek, és 105 főben is mindenki hasznos, aktív tagja a munkatársi csapatnak.
És ugye ne feledkezzünk meg az intézményvezetőről, az ugye ön. Ha ön visszatekint erre a két évre, hogy élte meg ezt az egészet? Mert szerintem az egészben van egy csavar, hogy önnek tartani kellett a lelket, a lelkesedést, a kreativitást a munkatársaiban, a lakókban, de közben ezek a folyamatok önön is átmentek, és akár ön is küzdhetett a kiégéssel, a lelkesedés hiányával, időről időre, nem tudom, kérdezem, akár szakaszosan váltakozva. Szóval ön hogy élte meg ezt az egész helyzetet, és önnek volt esetleg kihez fordulni, és mindezekről beszélgetni? Segítséget kérni.
Igen. A koronavírus járvány kezdetén Lavács Ildikó volt az intézmény vezetője, közben ő kismama lett, és azóta egészséges gyermeknek adott életet Áronnak, és én tavaly júniustól kezdődően vagyok megbízott intézményvezető, tehát én tavaly júniustól kezdődően tudok erről beszélni. Azt megelőzően a súlyos halmozottan sérült fekvőbetegek osztályának voltam, és jelenleg is ellátom a osztályvezetői feladatait az intézményvezetés mellett. Jelenleg ugye tavaly júniusban még intézményvezető is lettem így megbízottan, amíg az Ildikó a gyesről nem jön vissza. Nem volt könnyű feladat a lelkesedést, az emberek kiesésének a pótlását, fenntartani, a programok szervezése is minden átfutott a kezemen, mert egy intézményvezetőnek mindenről tudni kell, ki hol van, mit csinál, hova mennek, ki lesz a sofőr, hány fő megy, a főzést hogy oldjuk meg, ki a kijelölt szakács, aki ennek felelőse, tizaparti főzés, vagy tizaigari arborétumi főzés. Nem volt könnyű, de nem volt nehéz. Nagyon jó munkatársi gárdával vagyok körbevéve, tehát legtöbb esetben nem kell azt mondanom, hogy ennyi-bennyi, te miért így, vagy miért úgy. Mindenki tudja a feladatát. Mindenki tudja a hierarchiát, mindenki tudja, hogy kinek mit kell mondania, hogy ez én hozzám eljusson, vagy közvetlen én hozzám. Ebben nem volt probléma ebben a részben. Nagyon sokszor le kellett amúgy ülni, megbeszéléseket tartani, mi a cél, mi a célhoz vezető út, és ahhoz milyen dolgokat kell megtennünk, de ennek egy perce sem volt hiába való, úgy gondolom, mert ebből saját magunk fejlődtünk, és a jövőre nézve is hasznos dolog, mert hogy felmerjük vállalni akár a hibáinkat is, akár a tévedésünket, és ez egy nagyon jó dolog, mert ebből csak pozitívan lehet tanulni, én úgy gondolom. Tehát érdemes belátni, ha valahol hibáztunk, érdemes belátni, ha valami nem nagyon jött össze, de legközelebb majd nem úgy csináljuk. Legközelebb igyekszünk ezeket a hibákat majd kikerülni. Tehát körülbelül így éltem meg. Nem könnyű, de igyekszünk, mert nagyon sok dolog, vagy igyekszem, mert nagyon sok dolog múlik rajtam. Azért itt 105 munkatárs, 165 ellátott lelke, boldogulása, és nem én vagyok a megoldás kulcsa egy személyben, hanem mindnyájan ápoljuk mindnyájunk lelkét.
Ő mondjuk kihez tudott fordulni, hogyha problémája volt? Tehát az intézményi lelkipásztor, az egy másik lelkészhez, vagy volt egyetlen ilyenre szükség?
Az intézményi lelkészünk nagyon sokat segített nekem is áthidalni a nehézségeket, a problémákat, a napról napra jövő eljárásrendeket, mert azért ezzel küzdöttünk, hogy ezen a napon ez a szabály, másik napon az a szabály, hány teszttel jöhet haza a kórházból, vagy magasabb szintű ellátó területről a lakó, milyen izolációs szobát kell kialakítani, hogyan kell izolálni, ha megbetegedett, mik a gyanús esetek, mi minősül gyanús esetek, tehát ezt kívülről meg kellett tanulni szinte, csak nehéz. Nehéz egy verset úgy tanulni, hogy három naponta nem ugyanúgy folytatódik a versszak, hanem kicserélnek két sort. Tehát napi szintű helytállás, napi szintű tanulmányozás, és megtanulni újra, hogy már nem úgy van, mint tegnap előtt, hanem úgy van, ahogy ma reggel kiadták. Tehát, hogy nem volt könnyű, nem volt könnyű. De vannak olyan kollégák, akikkel ezt őszintén nyíltan meg lehetett beszélni, és az intézményi lelkész is mindig ott állt, mint egyfajta mentálhigiénés mögöttünk, és segített minket trenírozni, a következő napra felkészíteni minket, úgyhogy ennek hálás is vagyok.
Köszönöm szépen, és akkor egy utolsó témát hagy hozzak még be a beszélgetésbe, ez már COVID-mentes lesz, ez, de cseppet sem szívderítőbb, az alaphír ugye az orosz-ukrán háború, és az emiatt érkező menekültek. Azonnal úgy érezték az első napokban, hogy valami módon önöknek is segíteni kell a menekülőknek, menekülteknek. Miért döntöttek így, mivel tudtak segíteni? Meséljen erről egy kicsit.
tehát megdöbbenéssel tapasztaltam jó magam is és a munkatársaim is a világban zajló eseményeket és itt az ukrán válság körül zajló eseményeket. Én jó magam is, és szerintem mindenki, aki engem itt körbevesz, rögtön az empátia, az együttérzés, a szegény sorsú emberek, a segíteni akarás, a segítés jutott az eszünkbe, és már rögtön elkezdtek a munkatársak sziporkázni, hogy mi az, amivel mi tudunk segíteni. Tartós élelmiszer, rapidan fogyasztható élelmiszer, tehát hirtelen többekben megfordult, hogy mit csinál azzal a kiló kristálycukorral a menekült, aki éppen otthon hagyott mindent. Határtól határig kiskanállal fog élni a kristálycukrot, nem gondolom. És akkor megfogalmazódott bennünk, hogy ugyanezt is gyűjtünk, tartós élelmiszereket is, mert ezzel tudunk segíteni, és a szeretetszolgálat rendelkezik raktárral itt hozzánk közel Ebesen is. És rögtön, ugyan én szabadságon voltam, de körtelefon, indítsátok el a gyűjtési akciót, meg kell mozgatnunk minden potenciált, amivel rendelkezünk, mert tudunk, mi tudunk embereken segíteni, nem csak a kapun belül kell észrevenni az, hogy kinek van szüksége segítségre a kapun kívül, és ez küldetésünk is. És körtelefon, mentek a messenger üzenetek egymás közt, saját kis csoportba, és szépen 4-5 nap alatt elég nagy mennyiségű élelmiszert össze tudtunk gyűjteni, tartós élelmiszert, rapidan fogyasztható konzerveket, pástétomokat, illetve az intézmény egy nagyobb tételű tápfeladományt tudott felajánlani, amit mi is adományba kaptunk, de láttuk a raktárkészletünket, hogy ebből bőséggel tudunk biztosítani határ túloldalán lévőek részére is, illetve már azonnan átjöttek részére is, és nagyon nagy szeretettel fogadta ezt a református szeretetszolgálat, mint ami fenntartunk az ebesi raktárba, és az oda való elszállítást, eljuttatást is szépen meg tudtuk beszélni, és a mai napig szem előtt tartjuk ezt, és folytatjuk ezt a szép kis gyűjtést. Nem hangoztatva, nem szétkürtölve, hanem szépen csendesen, de az adományokat eljuttatjuk a megfelelő helyre.
És akkor még egy kérdést engedjen meg ide, a fogyatékkal élőkkel, akik előnökről gondoskodnak, beszélnek a háborúról? Ha most visszautalok arra, amit mondott a beszélgetés elején, hogy a Covidról is, hát nem akarták, de nem tudták volna eltitkolni előlük, hiszen nézik a tévét, hallgatják a rádiót. Gondolom itt is ez a helyzet, hogy tudnak a háborúról, de kell velük erről beszélni? Van bennük félelem?
Kifejezetten félelem, nem gondolom, hogy megfogalmazódik bennük, hisz nem tudják, hogy merre van Ukrajna. Lehet lenne bennük félelem, ha lenne róla tudomásuk, hogy itt van a szomszédba. De azért, hogy ez egy rossz dolog, ez egy nem jó dolog. Legfőképpen az csapódik le bennük ilyen gyermeki szemlélettel, hogy ember emberrel hogy tud ilyet csinálni. És ezt tapasztalom, hogy inkább ez közöttük a beszédtéma, hogy úgy de csúnya dolog, hogy ez a bácsi meg az a bácsi, és akkor mennek a rakéták. Tehát én 7 órára járok dolgozni, mindig van egy osztály, ahova be szoktam menni, ott kedvesen megkínálnak engem egy kávéval, szól a tévé, és azért ott úgy lehet hallani, hogy az ellátottak beszélnek egymással, hogy nem tudják konkrétan, hogy mi ott vagyunk a fal túloldán, ugye nyitott az ajtó, és annyiban beszédtéma, hogy ez egy nagyon rossz dolog, ez egy nagyon csúnya dolog, amit ember az emberrel tesz. Inkább ezt mondanám, hogy így csapódik le bennük. És kérdezgetik már ezt is, hogy mikor lesz ennek vége, vagy meddig fogják ezt folytatni. Hát erre mi sem tudunk választ adni, ugyanúgy, mint a Covid-pandémia végére sem tudtunk választ adni nekik. Amíg nem jön a feloldó papír, addig bármi lehet. Ugye most jelen esetben ebben a helyzetben nem fog jönni feloldó papír. Tehát nem fogjuk tudni azt, hogy május 5-én, tehát ez nem lesz nem is tudunk semmit mondani, hogy ez ki fogja kimondani, hogy ennek vége lesz. Tehát kis lelki nyugtatás kell nekik ez ügyben is.
És ezt megadják a munkatársak?
Munkatársak, illetve az intézmény lelkész. Hitismereti foglalkozások keretén belül szokott velük ilyen témákat. Tehát ami az ellátottakban felmerül, vagy mondókázzák, azért azt tudja az intézmény lelkész. Bibliai alapokon igyekszik nekik elmondani, hogy a Bibliában is volt ilyen írva, és a jó Istennek mi volt az iránymutatása, és ez nekem nagyon tetszik, hogy bibliai alapokra fektetve, és akkor megnyugodnak, és akkor bíznak az Úr megtartó erejében. Tehát ez így úgy gondolom, hogy ez így nagyon jó és nagyon fontos. Meg tök jó ezt átélni, hogy rendelkezünk egy ilyen potenciállal, és hogy nem csak a gondozónőnek kell magyarázatot adni, hanem az intézményi lelkész, mentálhigiénis munkatárs is tud ebben segíteni nekik.